Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mi Úrunk Jézus Krisztus búcsú beszédeit olvastuk az igéből tegnap, és ma ezen az estén folytatódott, amit ő a tanítványainak, az övéinek elmond. Ahogy tegnap is mondtam, kivételezett helyzetben van az ember, a hívő ember. Azért, mert az Úr már beszél vele, és ahogy láttuk tegnap, nem vagyunk egyedül. Nem hagyott magunkra bennünket, és ahogy itt az igében is, az Úr Jézus a mai szakaszban megígéri, hogy nem hagylak titeket árván, hanem eljövök hozzátok. Tehát az Úr szeretete mind a mai napig egész komolyan és határozottan az övéivel van, és akinek a szívében ott a béke, hogy énekeltük, az valóban megtapasztalta az Isten bűnbocsátó irgalmát, amellyel kezdődik valami egy-egy ember életében. Így mondja itt az Úr Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. És amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Tegnap említettem, hogy az Úr Jézusnak van gyógymódja, terápiája a félelemre, a szorongásra, ami bizony nagyon sokszor nehéz élethelyzeteinkben, belső lelki nyomorúságainkban, kilátástalan lelki állapotunkban. És erre a gyógymód, ahogy tegnap mondta, ne nyugtalankodjék a szívetek, hanem higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Most ebben a szakaszban ezt mondja az Úr Jézus, hogy bizony mondom néktek, bizony mondom néktek, tehát megesküszik az Úr, bizony mondom néktek, hogy aki hisz én bennem. Tehát itt egész világosan újra elmondja, hogy számunkra a hit, a benne való bizalom az egyetlen lehetőség arra, hogy vele közösségbe kerüljünk, vele együtt éljünk, és vele olyan csodákat éljünk át, amelyek valóban meggyőzik az ember szívét, és látja, tudja, hogy többé nem vagyok egyedül. Van egy drága mennyei édesatyám, van egy Úr Jézus Krisztusom, akinek fontos vagyok, akinek drága az életem. És valami olyat ígért itt az Úr Jézus, ami az ember egy kicsit belerendül a szíve, hogy nagyobb dolgokat tesznek az ő tanítványai, mint maga az Úr. Igen, hát ezt meg is ragadják azok a rajongó keresztény irányzatok, amelyek valóban azt hiszik, hogy halottakat támaszthatnak fel, meg levágott végtagokat növeszthetnek ki, ilyeneket gondolnak és képzelnek, meg is próbálják, csak éppen mindig kudarcba fullad a kísérletük. De hát akkor az Úr Jézus nem azt mondta, hogy nagyobb dolgokat tesznek, akik benne hisznek, mint amelyeket ő itt ebben a testben tett. De hát nem figyeltünk akkor, ha ezt kiragadjuk a szöveg környezetből, mert az Úr Jézus mit mond? Azt mondja, hogy nagyobb dolgokat tesz, aki hisz ő bennem, és aki kér tőle. És azt is megindokolja, miért? Mert én az Atyához megyek. És tulajdonképpen ezt meg kell érteni, hogy a mi Urunk, a mi Krisztusunk az Atya jobbján van. Ahogy mondja, amikor a főpap odaállítja őt a nagy tanács elé a letartóztatása után, és nem egyeznek a vallomások, és akkor felszólítja őt a pap, hogy a magasságos Istenre kényszerítelek téged, hogy valóban csak ugyan az Isten fia vagy te, és akkor azt mondja, majd meglátjátok az embernek fiát a hatalmas jobbján, és eljön majd az ég felhőivel. És akkor ugye tudjuk, megszabadja a főpap a ruháját, hogy káromlás szól. De Jézus nem káromlás szól, hanem az igazságot mondja. És minden, hogy így mondjam, a gyülekezet, a hívőnek minden lehetősége, minden hatalma abban van, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az Atya jobbján van. Elhagyja ezt a földet, mennybe megy, és vissza megy az ő isteni mi voltába teljes hatalommal és dicsőséggel. És ezért azt mondja, ha kérünk tőle, én megteszem. Teszem kérteni, hogy nem szabad kiragadni a mondat, illetve az üzenet környezetéből azt az egy mondatot, hogy nagyobb dolgokat tesznek. Egyébként nagyobb dolgokat tettek. Mert az Úr Jézus ige hirdetésére nem tértek meg százezrek. A tanítványai ige hirdetésére meg százezrek és százezrek tértek meg a birodalomba, és gátszakadás történt, valami egész fantasztikus dolog történt. Mind a mai napig nem tudnak mit kezdeni a történészek azzal, ami történt, hogy 20 éven belül az egész birodalomba elterjedt a kereszténység. Gátszakadás történt. Az embereknek az az egyik legnagyobb baja, azért hitetlenek, mert nem ismerik az írásokat. Az Úr Jézus a szadduceusoknak mondta, akik tagadták a feltámadást, azt mondja, igen tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tehát ez a mi tévelyésünknek az alapja. Itt is nem lehet átvenni magamra a hatalom kérdését, hanem a hatalom az Atya jobbján ülő Krisztus kezébe van. Én kérhetek. És ez a mi hatalmunk, a gyermek hatalma, hogy a gyermek kérhet. A gyermek kérhet. És vigyétek el, így mondja az Úr Jézus, kétszer elismételi, hogy senki ne értse félre, mégis félreértik. Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. És újra megismétlem, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Tehát tulajdonképpen a mi hatalmunk titka, hogy tőle kérhetünk, és ő hatalmas, és ő megteszi. És olyan sokszor átéltük a gyülekezetben, hogy bibliaórán együtt kiáltottunk az Úrhoz betegekért, sokszor súlyos, rákos betegekért, és meggyógyultak. Na nem úgy, hogy nem mentek el megültetni magukat, hanem megültették őket, bevették a gyógyszert, de meggyógyultak olyan helyzetekből, ami emberileg kilátástalan volt. Mert átéltük az Úr hatalmas csodáját és szeretetét, de higgyétek el, a legnagyobb csoda, a Földön a legnagyobb csoda, amikor egy ember megtér. Komolyan, nincs ennél nagyobb csoda. Hiszen akkor a halálból az életbe megy át egy ember. Az örök halálból az örök életbe. Ennél nagyobb csoda nem történhet. Mert majd odát meg fogjuk érteni. Most nagyon, nagyon földhöz ragadtak vagyunk. Nem tudjuk felfogni, mit jelent az, hogy örök élet. Pedig, ha egy ember megtér, akkor által ment a halálból az életbe. És erről a legnagyobb dolog, ami megtörténhet veled és velem. Jézus erről beszél, aki hisz ő benne. És nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy a te hitedem, a gyülekezet hitén és minden egyes gyülekezeti tag hitén emberi életek fordulhatnak meg. Mert ránk bizatott az evangélium. Nem az angyalokra, ránk bizatott az evangélium. Rád és rám. Igen, és azon múlik, hogy emberek megszabadulnak a bűneikből, megtérnek, örök életet kapnak, hogy én hogy viselkedek, hogy élek, hogy én engedelmes vagyok-e, szeretem az én Uramat, és akkor megtartom az ő parancsolatait, és nem botránkoztatom meg a körülöttem élőket, hanem a szavam hiteles lesz. Azért nem térnek meg az emberek, testvérek, mert nem látnak keresztényeket. Olyan keresztényeket nem látnak, mint amilyeneknek kellene lennünk. A nagy Isten tagadó Nietzsche, ez a német filozófus, aki éppen a fasizmushoz hordta a szellemi tőkét, azt mondta, ha a megváltó megváltottjai megváltottabbak lennének, akkor hinnék a megváltójukba. Tehát a nagy hitetlen azért nem akart és tudott hinni, legalábbis visszahárítja ránk. Visszahárítja ránk, hogy ha a megváltó megváltottjai megváltottabbak lennének. Ha megláthatná a mi életünkben a család, a gyerek, a szülő, a hitvestárs, megláthatná az én életemben Krisztus hatalmát, csodáit. Mert higgyétek el, a legnagyobb csoda az az én életemben is, mikor az én bűnös természetemet, az én gonosz természetemet az Úr a Szentlélek drága hatalmával legyőzi. Ez a legnagyobb győzelem. Mikor az én szeretetlenségemből szeretet lesz, amikor az én engedetlenségemből engedelmesség lesz, és sorolhatnám. Én nekem megadatott, hogy láttam egy igazi keresztényt. Egész közelről, az édesapám volt az. Nála mindig a szó és a tett teljesen fedésben volt. És én sokszor gondolok arra, hogy milyen áldott dolog az, hogyha valaki láthat egy megváltott életet. Egy újonnan született megváltott életet. Mert tulajdonképpen erről szól az egész történet. Amit itt Jézus elmond a tanítványainak, erről szól, hogy az ő hatalmából élhetünk. Cselekedhetjük az ő cselekedeteit. Gondoljatok el, ő mondta, hogy én soha nem vagyok egyedül. Az Atya mindig velem van, mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Nekem az olyan szívet melengető ez az ige, hogy az Úr Jézus, aki nem tartotta zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, embereket lett hasonlóvá, és ebben az alázatos életében meglátszott az az Isten, akit lehet szeretni. Az a baj, hogy mivel nem látnak az emberek hiteles keresztényeket, vagy csak nagyon keveset látnak, ezért eltávolodtak az emberek a hittől, eltávolodtak Istentől, és nagyon sokszor reménytelenül, megbotránkozva, elpántorodnak, hogy talán nincs is Isten. Hiszen nem lehet látni azoknak az életében, akik azt mondják, hogy hiszek benne. Isten nagyon sokszor megintett engem, és nagyon rám terhelte, hogy meg ne botránkoztasd a kicsinyeket. Rettenetesen tudtam szenvedni, ha úgy visszagondoltam szavaimra, cselekedeteimre, és aztán látnom kellett, hogy bizony nem krisztusi módon viselkedtem. Ez az a nagy csoda, amikor megtörténik, a Krisztus nevében legyőzheted magadat, hirdetheted az igét, megteheted azokat a dolgokat, amelyeket Jézus Krisztus is megtett, mert ő tulajdonképpen a tanítványait, az egyházat küldte maga helyett. Így mondja Pál apostol, hogy mi a Krisztus teste vagyunk. A keze, a lába, a szája. Nekünk kell őt hirdetni, az ő igéjét hirdetni és továbbadni. Ezért hatalmazza fel a tanítványait. Kérjetek, és akkor megcselekedhetitek azokat, amelyeket én cselekedtem. És akkor emberek jutnak hitre, élő hitre, örök életre. Aztán az Úr Jézus folytatja tovább, és azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataim. Hát ezt is többször egymás után elmondja ezt a mondatot, ha szerettek engem. Mert a világ a parancsolatot, a politika, a hadsereg és minden más hatalom erőből parancsol. Ha nem teszed meg, akkor megnézheted magadat. Az Úr Jézus meg azt mondja, ha szerettek engem. Ilyen a mi Istenem, a szeretet Istene. És azt gondolom, hogy ez egy roppant fontos dolog, hogy megértsük testvérek, hogy miről beszél itt az Úr. Mert igazából lehet fogcsikorgatva engedelmeskedni. Lehet úgy engedelmeskedni, hogy a farizeusok. Úgy hívták őket, hogy véres fejű farizeusok. Sokáig nem tudtam, miért hívják őket, aztán rájöttem, mert olvastam, hogy ókori városok szűk sikátorában inkább nekimentek a falnak fejjel, mint hogy ránézzenek egy nőre. Hát ez nagyon tiszteletre méltó törekvés, nem? És akkor mi ezzel a baj? Hát az a baj, hogy ezt fogcsikorgatva tették, és azért tették, hogy üdvözüljenek. Nem ez a helyes út, nem ez a krisztusi út, ez a farizeusi út, ez a törvény útja. Ha lopsz, levágom a kezedet. Ez a törvény útja. De az Úr Jézus azt mondja, ha szeretsz engem, akkor megtartod az én igémet. Hát ez egy sokkal magasabb rendű dolog, gondoljatok bele. Nem kényszerből, nem félelemből, nem szeretetből. Azért, mert én szeretem őt, és nem akarom őt megbántani. Ezt is mindig elmondtam, mert az egy gyerekkoromban én egy igen komisz gyerek voltam, és azért sokszor azért nem tettem meg a csibészségeimet, mert szerettem az apámat, és nem akartam őt megbántani. Értitek, hogy ennek milyen egész más indítatása van, hogy azért teszem, mert őt szeretem. Hát gondoljatok, ugye amikor egy fiatal ember szerelmes, vagy egy fiatal hölgy szerelmes, akkor a szerelmért sok mindenre képes. Valahogy így. Ha én szeretem az én drága uramat, akkor nem akarom megbántani. És azt szeretném megtenni, amivel a kedvébe járhatok, amivel örömet szerezhetek neki, hogy megdicsőítessék az Atya a Fiúban. És ez kellene, hogy megtörténjen a mi életünkben, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei Atyát. És nem kényszerből, nem valami vallási fanatizmusból, hanem egyszerűen azért, mert én imádom és szeretem az én Istenemet. Igen ám, csak hogy erre a testi ember tessék elhinni képtelen. Nézzétek meg a mohamedánokat. Képesek magukat felrobbantani. Miért? A gyűlölet oltárán. A fanatikus gyűlölet oltárán. És azzal a hiedelemmel, hogy majd ő akkor a hetedik paradicsomba jut, és egy keresztény, hát egy keresztény ilyet nem tehetne. Hát hogy tehet ilyet? Nem is tehetek ilyet, hanem egyáltalán csak azért teszek dolgokat, és azért áldozom oda magamat, ha kell egészen, mert szeretem az én Uramat és az én Istenemet. Így szól a parancsolat összefoglalása. Szeresd az Urat, az egyik kőtávlát így foglalja össze Mózes. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat, mondja az Úr Jézus. A második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. De nem tudod szeretni a fele barátodat, hanem imádod az Istenedet. Nem tudod. Csak érdekből. Csak érdekből. És ettől beteg a világ. Ettől majdhogy nem élhetetlen egy-egy társadalom, egy-egy család, mert nincs szeretet. Mert a dolgainkat nem a szeretet, a másik iránt való szeretet mozgatja, hanem mindig az önzés, mindent nekem. Itt a vektor rossz irányba mutat. A krisztusi szeretet iránya mindig a másik felé mutat. És amikor én imádom az én Istenemet, akkor tudom szeretni az embertársaimat. Ez gyakorlatból tudom, ez így van. De most hadd mondjak valami kicsit kiábrándító dolgot, hogy mi se hinni nem tudunk igazán Istenbe, sem szeretni, imádni meg végképp csak magunkat tudjuk. Tessék megfigyelni, mi imádókat keresünk magunknak. Mindenki imádtatni akarja magát, a szerelembe is, azt is csak önző módon tudjuk megélni Krisztus nélkül. Magunkat akarjuk imádtatni, mindenben magunkat keressük, én. És ez az irány a rossz irány, ettől boldogtalan az a világ. De tessék elhinni, ezen senki nem tud változtatni. Mert ez a természetünk. A romlott ember természete önző természet. Az édesanyákban maradt valami. Tényleg, az édesanyákban maradt valami, abból, amit az Isten teremtési rendbe kaptak. Nagyon sokszor az édesanyák az életüket is képesek a gyerekükért feláldozni. Ez az egy szeretet valahogy megmaradt, bár úgy kezdem látni, mintha ez is kivesződve volna. És akkor hogy lehet ezen változtatni? Itt mondja el az Úr Jézus, hogy ő akar ezen változtatni. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, veletek leszek, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És elmondja, hogy elküldi maga helyett a pártfogót, és itt van a titok nyitja. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Hát itt mutat rá az Úr Jézus arra a lehetőségre, ami a hívő ember számára adatik. Igen ám, de most miután nem tudok hinni. Hát mivel nem tudok hinni, ezért nem tudom szeretni az Urat, nem is tudom megtartani a parancsolatait, ezért aztán nem is kapom meg a Szentlélek ajándékát, az egész dugába dől. Hát hogy kell ezt akkor érteni, amit az Úr Jézus mond? Hát testvérek, egy nagyon egyszerű példával megérthetjük, amivel minden nap foglalkozunk. Felkapcsoljuk a villanyt. Ott van az az izzó, az az én életem. Arra teremtett engem az én Uram, hogy világítsa. De én nekem nincs saját fényem. Ha becsavarom a helyére a körtét, ha felkapcsolom a villanyt, záródik az áramkör. Sokan úgy gondolkodnak a keresztény életről, mint egy statikus dologról. És ez mindig a legnagyobb vallási tévedés. Mert a zsidók is ilyen statikusan gondolkodtak. Itt a Tóra, a törvény, én meg majd betartom. Hát ez nem működik. Mert nem tudom. Mert a természetem nem engedi meg, hogy betartsam. Mert bűnös, romlott természetem van. Pál így mondja, nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Nem akarja és teszi mégis törvény, a bűn törvénye. Ha valaki ezt nem hiszi el, akkor nem ismeri meg magát. Ez a bűn törvénye. Így mondja Pál, látok egy törvényt az én tagjaimban, amelyik rabulált engem a bűnnek. Mondja, nyugodtan mondhatjuk, hogy a szent Pál apostol, mert ő már szent volt, mert az Úr megszentelte. És te is szent vagy, akkor, ha az ő szent lelke benned lakik, és akkor kaptál egy új természetet, akkor bekapcsolódtál ebbe az áramkörbe, akkor az Isten lelke átjár téged, és világítani fogsz. Akkor se te világítasz, hanem a benned lakó Isten fia. A vallást tulajdonképpen az emberek találták ki azt a fajta vallást, amiről azt gondolják, hogy ki lehet békíteni a haragú isteneket, vagy Istent. Ez a bűnös ember vallási kényszer képzete, mikor olyan Istent és olyan vallást képzel el, amit ő kezelni tud. Ki tudja fizetni ezt az Istent, rendbe tudja tenni a dolgait, van valaki, aki segít neki, és egy vallási üzleti életet teremt magának. Ez a kaini vallásosság. Az ilyen vallás, legyen az keresztény, mohamedán, zsidó vagy bármilyen, a legmélyebb ítélet alatt van, Isten haragja alatt van az ilyen vallás. Mert ez a hamis vallás, a hamis istenek, a bálványok vallása. Nekünk egy személyhez kell magunkat kötni. Nagyon sokszor tapasztaltam, hogy idős emberek, akik ezelőtt 40-50 éve vagy 60 éve konfirmáltak, szépen el tudják mondani a konfirmációs kátét, és akkor ők nagy büszkén, vagy a heidelbergi kátét is nagyon szépen tudják idézni, és azt mondják, hát én református hívő ember vagyok, mert én ismerem az én vallásom minden iratát, tanítását, és én ebben hiszek is. És az ember azt gondolja ilyenkor, hogy hát akkor tényleg ő egy református, vagy egy evangélikus, vagy akármilyen katolikus hívő ember, de testvérek, ez mind kell hozzá, nagyon fontos. Senki félre ne értse, nagyon jó, ha tudod a heidelbergi kátét tételeit, nagyon jó, ha tudod a konfirmációs kátét, nagyon jó, ha tudod ezeket a dolgokat, de higgyétek el, nem ez a hit, nem ez a biblikus hit. Ez csak következménye. A biblikus hit egy személyhez való kötés. Egy élő személyhez való kötés. A kisgyerekekhez hasonlítja az Úr Jézus a hitet. Méghozzá a kis karonülőkhöz. Azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Na most miért nem? Pontosan ezt jelenti az, mert a kisgyerek szereti az anyját. Ő neki nincsenek ideológiái, nincsen teológiai ismerete, ő csak egyet tud, az anya az övé, és ő az anyjáé. Ha valaki erre nem jut el, az nem mondja, hogy hívő ember. Akkor leszel hívő ember, ha te úgy ragaszkodsz el te mennyei édesatyádhoz, ahhoz, hogy kicsi gyerek az édesanyjához. Ezért mondta az Úr Jézus, ha olyanok nem lesztek. Tudjátok, mit tud egy kis gyermek, amit mi már nem tudunk? Ő nem tud az anyja nélkül élni. Mi meg tudunk Isten nélkül élni. Hát olyan is persze, de tudunk Isten nélkül élni. Sőt, eljutunk oda az életünk során, hogy menekülünk előle, nem is akarunk vele élni. Közben meg lehet, hogy szépen fel tudod mondani az egész hitvallási iratot, el tudod mondani a bibliai történeteket, ismered a Bibliát hegyéről, töviről a végéig, csak éppen nincs semmiféle kapcsolatod az élő Istennel. Mert nem szereted őt, nem imádod őt. És akkor nem vagy hívő ember. Szóval ne tévesszük össze az ismereteket, mert az Úr Jézus mindig, és a Biblia mindenütt az Ószövetségben is, amikor az ismeretről beszél, az Isten ismeretről, akkor a férfi és a nő szerelemben való egymás megismerését hozza példakép, sőt azt a szót is használja a megismerésre. Nem az intellektuális megismerésről van szó, sokkal mélyebb ismeretről van szó. Most ebben hogy állunk, testvérek? Ez a legnagyobb kérdés. Ez az üdvösség kérdése. Az, hogy aztán mindezeket az ismereteket természetszerűen az ige, az Isteni szó munkája ki bennünk a Szentlélek által, ez így igaz. De ha csak az ismeretem van, az intellektuális ismeretem van, az kevés. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a világ nem kaphatja meg Isten lelkét, de ti közöttetek van, sőt bennetek lesz. És amikor ez megtörténik, akkor kapcsolódik az áramkör, akkor átjár téged az Isteni lélek, és új életet kapsz. És akkor újonnan született ember vagy, új természetet kaptál. És akkor tudsz szeretni. Mert Isten tud egyedül szeretni. Isten tud egyedül szeretni azzal a szeretettel, amit szeretetnek lehet mondani. Most nem kell itt nagyon magyarázni, de azért számunkra lelkészek meg sokszor szívfacsaró, mikor ott áll előttünk egy ifjú pár, a mennyasszony hófehérbe, ott áll mellett a vőlegény, mind a kettő szép, kedves fiatalok. Nem telik el 2-3 év, már a bíróság előtt ölik egymást. Nem szerették egymást. Ha meghaltak volna, nem házasodhatnak össze. Belepusztultak volna. Akkor mi a baj? Mi történt? Testvérek, összekeverjük a szeretet fogalmát. Az érosszal, az isteni agapét ne keverjük össze az érosszal. Az érosz egy önző szeretet. Önimádat. Önző szeretet. Az agapé bearanyozza az éroszt is. Higgyétek el, a párodat is csak akkor fogod tudni szeretni, ha az Istent imádod, ha az ő szeretete árad át rajtad. Akkor valami olyan aranyfoglalatba kerül, ami aztán megérdemli a szeretet nevet. Engem az Isten egyszer-kétszer sarokba szorított, és megkérdezte tőlem, hogy jobban szereted magadat, mint a feleségedet. És akkor elgondolkoztam, hogy hát igen, uram, ebben nem vagyok a helyemen. És aztán eljutottam oda, hogy jobban szeretem őt, mint magamat. De ez csak Isten szeretetével lehetséges. Azért beszélek erről, hogy meg kell érteni, hogy az Úr Jézus hányszor mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én igémet, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Higgyétek el, az ő szeretete nélkül ez nem működik. Az ő szeretete pedig csak akkor lesz bennem, ha a Szentlélek Isten bennem lakik. És azért nem választja külön Jézus ezeket a dolgokat, mert ez a vele való közösségbe valósul meg. Ez olyan, mint egy zárt áramkör. Ezt nem lehet megmondani, mi volt előbb, mi volt később. Abban a pillanatban, hogy belekapcsolódsz ebbe az isteni áramkörbe, új életed van, és minden megváltozik. Egyszerűen attól kezdve neked örök életed van. Mert részesültél az Isten örökké valóságából. Mert egyedül az Isten örökké való. És akiben nincs ott az Isten lelke, annak nincs örökké lete. Lehet a világ legjobb embere. Mindig mondogatják nekünk, hívőknek, hogy miért ti se vagytok jobbak, mint mi. Hát persze, hogy nem. Egész addig nem, amíg a Krisztus nem lakik bennem. Akkor sem én vagyok a jó, hanem a jó, az egyetlen jó lakik bennem a Szentlélek által. Ennek meg kell történnie. És hogy történik ez meg? Nagyon egyszerűen. Azt mondja az Úr is, hogy kit is küld el maga helyett a pártfogót, hogy veletek legyen mindörökre. Az igazság lelkét. Most nagyon érdekes, hogy ez a pártfogó, ez az igazság lelke, mit is kezd el velünk tenni. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezt megértsük. Mert olyan szépen megragadhattátok most, amit mondok, elküldi a pártfogót, bekapcsolódik az egész életem az ő isteni életébe, és haladja. Igen, ám csak, hogy a Szentlélek az igazság lelke. Az igazság kezdett bennem munkálkodni, az igazság lelke. És minden, ami bennem nem az igazságból való, arra szépen rámutat. Gondoljatok el, milyen a mi szeretetünk, meg milyen a mi igazságunk. Bemegyünk a haldokló rokonunkhoz, vagy ismerősünkhöz, aztán az igazságot mondjuk neki. Mert bolondokat beszélünk. Fogsz-e még az unokáddal focizni, meg táncolni fogsz még az unokád esküvőjén, aztán tudjuk, hogy hónap után meg már halott lesz. És ilyen bolondokkal próbáljuk, de őt vigasztaljuk, nem őt vigasztaljuk, a saját zavagunkat akarjuk valahogy elleplezni. Ezért hazudunk. Mert ott állunk szembe a halállal, teljes tehetetlenek vagyunk. Hát azt hiszem, ezt mi lelkészek érjük át leggyakrabban, ott állok, és teljes tehetetlen. De azért mégsem. Mert itt mondja az Úr, hogy kérjetek. De visszatérve a Szentlélek az igazság lelke. Az nem fog ilyen hazugságokat mondani, az azt mondja, barátom, halálos beteg vagy, meg fogsz halni. Az nekem ezt mondja. Vagy azt mondja, hogy ne mondd, hogy rendben van az életed, mikor bűnös kívánságok uralkodnak, mikor a gondolatvilágod tisztátalan, amikor olyan dolgokat teszel, ami szentségtelen, tisztátalan, Isten előtt ítélet alatt van. A Szentlélek, Isten, az igazság lelke, így mondja az Úr Jézus a 16. fejezetben, János 16-ban, hogy eljön és meggyőzi a világot bűn tekintetébe. Tehát így kezdődik, mikor belekapcsolódok az áramkörbe, hogy a pártfogó elkezd engem vádolni. De hát milyen pártfogó az, aki engem a vádlottak padjára ültet? Hazug vagy, bűnös vagy, tisztátalan vagy, tudja ő, hogy mit csinál. Ez a legnagyobb szeretet, az igazság. Gondoljatok el, azt mondják, hogy hát a szeretet, az igazságot hagyjuk. Tavaly láttam egy filmet, 14 augusztusában történt egy olyan dolog, hogy Amerikában körülbelül, láttam a videón, körülbelül 1000 karizmatikus lelkész együtt volt, és a pápa egy anglikán püspökön keresztül üzenetet küldött ennek a konferenciának, ennek a lelkész konferenciának. Hát az egésznek a lényege az volt, hogy tulajdonképpen menjenek vissza a pápához. Ez volt az üzenet lényege. Pápa egy videón nagyon szépen, okosan elmondta, én vagyok József, a testvéretek, kutba dobtatok, most éheztek, jöjjetek vissza hozzám. A Tony Palmer, az a püspök, aki elmondta ezt, bevezette ezt az egészet, igei alapon olyan csúsztatásokkal bevezette ezt az egészet, hogy nekem összeszorult a torkom. Hogy lehet így bűvészkedni az Isten igéjével, így kiforgatni? Februárban halott volt ez a fiatal püspök, aki talán 41-42 éves volt. Megrázott engem, hogy nem lehet Isten igéjét meghamisítani büntetlenül. Visszatérve, ugye az egész konferenciát a Kenneth Copeland, ez a híres, hírhet, karizmatikus vezető vezette, és kicsit zavarva volt, mert ők is videó üzenetet küldtek a pápának, halleluja, megyünk vissza, és az egész társaság nyelveken szólt, egy döbbenetes jelenet volt az egész. Ekkor hallottam életemben először valakit nyelveken szólni, ott ilyen fa képpel az a idős pap vagy lelkész ott ilyen latin jellegű szavakat mondogatott, ez a nyelveken szólás. Na, utána zavarga volt egy kicsit, mert ez az egész furcsa volt, és aztán azt mondta, a szeretet mindennél fontosabb. Az egység mindennél fontosabb. A szeretet és az egység. Az igazságot hagyjuk, az majd a mennybe kiderül. Hát testvérek, ez az egyik legnagyobb eretnekség, amit el lehet mondani. Hát nem azt mondta az Úr Jézus, hogy elküldi. Közöttünk lesz az igazságnak a lelke. Akkor mi az, hogy mi lemondunk az igazságról? Jézus azt mondja Pilátusnak, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És aki az igazságból való, az hisz az én szavamnak. Erre cinikusan kérdezi Pilátus, mi az igazság? Hát testvérek, ha ilyenek vagyunk, akkor az igazság lelke a közelünkben sincs. Az Isten igéjét nem lehet semmiféle álszeretet címén feladni. Az nem szeretet. Most gondoljatok bele, hány férj hazudozik össze-vissza a feleségének, hogy szeretlek, aztán közben hol itt csalja meg, hol ott csalja meg. Ez szerintetek szeretet? A szeretetet és az igazságot nem lehet külön választani. Ugyanabból a forrásból jön. Mind a kettő Istentől való. Az igazi szeretet is, meg az igazság is. Na most leleplez. Igenis, az Isten lelke leleplez engem. Önmagam előtt. Megmutatja, ki vagyok. Testvérek, döbbenetes, mikor az ember csalódik. Ugye rettenetes, hogy csalódnod kell a szüleidben, rettenetes, hogy csalódnod kell a párodban, meg a gyerekedben. Hány ember ettől össze is törik, hogy csalódik azokban, akiket szeretett? Az Úr Jézusban nem kell soha csalódnunk. Szentlélek Istenbe se kell csalódnunk. Ő az igazság lelke és a szeretet lelke. És ez a kettő fedi egymást. Mert csak ott van igazi szeretet, ahol az igazság jelen van. De amikor a legnagyobb csalódás, tudjátok, mikor az ember önmagába csalódik. De ez a gyógyulás előszobája, amikor a Szentlélek leleplezett engem, és megmutatta a legbensőbb dolgaimat is. Valami félelmetes testvérek, mikor ez kiderül, hogy én ki vagyok. Kamasz koromban, amikor konfirmáltam, Luther kiskártyájából olvasom, hogy a gyónást. Leírja Luther, hogy emberek előtt abban a bűnben kell bűnösnek valami magamat, amit elkövettem. De Isten előtt minden bűnben. Na, gondoltam magamban, de Luther félre beszél. Hát, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt se csináltam, azt se csináltam, ebben se vagyok benne, abban se vagyok benne. Hát ez bolondokat beszél ez a Luther. Így gondolkoztam 15 éves koromban, akkor konfirmáltam. De amikor megtértem, akkor rájöttem, hogy Luther tudja, mit beszél, csak nem fejtette kellőképpen ki. Rádöbbentem, hogy alapjában véve az én természetem mindenre képes volna. Testvérek, ha olyan környezetben nőttem volna fel, én most nem akarom részletezni. De már kicsi koromban lopni tanítottak volna. Értitek? Akkor én miért lettem volna különb ember? És Isten ezt megmutatta, leleplezett, a Szentlélek egyszerűen kifordította. Ez vagy te. Na kell ez nekünk. Ez a legnagyobb áldás. Ez a legnagyobb áldás, mikor a igazi diagnózis kapsz a kezedbe. Nem. Tudjátok, milyen szörnyű, hogy félreismerik a betegségedet? Rettenetes. Félrekezelnek, tönkretesznek. Én jártam, hogy majdnem belehaltam. Tehát amikor a diagnózis igaz. Jeremiás könyvében olvassuk, hogy az orvos azt mondja, hogy én vagyok a szívek vizsgálója. És előtte azt mondja, a családod a szív mindennél. ki tudná kiismerni. Én vagyok az Úr a szívek vizsgálója. Na, amikor a Szentlélek a szívembe jött, akkor kiderült, hogy milyen az én szívem. És ez kinek volt jó? Nekem. Mert a Szentlélek akkor oda tudott vinni a Golgotára. Ezért fontos, testvérek, mert az igazoknak nem kell a Krisztus áldozata. Nem kell. Akár bevalljuk, akár nem. Lehet, hogy elvileg elfogadjuk, ezt tanultuk, ebben élünk, református vagyok. Hát igen, nekem ez kell. Igen, ám, de ezzel nem megyünk semmire. Amikor összetörik az ember szíve. Amikor meglátom, hogy elveszett vagyok, elkárhozott vagyok, akkor oda tud vinni a kereszt helyére, és teljes a bűnbocsánat. Tudjátok, micsoda boldogság? És kapsz egy új természetet. És nem kell kínlódnod ezzel a régivel. Csak halálba kell adni. Csak meg kell tagadni. Csak fel kell venned a keresztedet, mert hiszen az öli meg az óemberemet. Vedd fel a keresztet, mondja az Úr Jézus. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet. A világ mit mond? Valósítsd meg magadat. Ezért mondja az Úr Jézus, a világ nem kaphatja meg. Neki nem kell. Neki a hazugság kell. A világnak mindig a hazugság kell. Figyeljetek meg, a világ élvezi. Az Úr Jézus mondja, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedetei gonoszok. Tehát, de tényleg ilyen rossz a helyzet? Hát tényleg ilyen rossz a helyzet, de tényleg ilyen jó a helyzet. Mert akkor, amikor számomra kiderül, hogy ki vagyok én, azóta nekem az Isten előtti alázat többet nem kérdés. Én nem vitatkozok az Úrral. Én nem vitatkozok. Én tudom, ki vagyok. Én élek abból a drága kegyelemből minden nap. És ez boldog élet. Mert ez az igazi élet. Higgyétek el. Na ez hiányzik. Ez a fajta kereszténység hiányzik. És akkor meg akarnak győzni bennünket, de néha olyan döbbenetes dolgokat lehet látni, a Pax TV-t néztem pár hete, és az igehirdet egy baptista, amerikai igehirdető úgy fordítják, nagyon jó dolgokat mondott. És körülbelül a negyedik igehirdetését hallottam, amikor megdermedtem, hogy juthat egy Bibliát ismerő ember ekkora szamárságra. Azt tanította, hogy ha hívő ember vagy, akkor tudod, hogy milyen hatalmas dolog a kereszt. Hát ez idáig igaz. És mivel hívő vagy, te neked nem kell többet a bűneiddel foglalkozni, mert a hívő embernek már előre minden bűne megbocsáttatott. Hát ez valahogy nincs benne a Bibliában. Meg különben én a gyakorlatból tudom, hogy én elő tudom venni a régi jó emberemet, és tudok vétkezni. Ahogy János apostol mondja a hívőknek, ha azt mondjuk, nincsen bűn bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ilyeneket tanítanak. És aztán még el is mondja, hogy engem megintettek a szolgatársak, hogy te félváról veszed a bűnt. Hát pontosan, még annyira sem. Azt, hogy a kereszt olyan nagy, az bizony olyan nagy, és ez a mi örömünk és boldogságunk, nincs az a bűn, nincs az a bűn, amely meg ne bocsáttatna, ha valóban a kereszthez viszed, ha valóban a Krisztus vér alá kerül a bűnöt, akkor az a bűn többet nincs. Letörölte a táblát, tabula rasa, Isten letörli a táblát. Az eltöröltetik az a bűn, amit te oda viszel Krisztus vér alá, de csak azért. És ezért mondja az Úr Jézus azt, hogy az igazság lelkét kapja neki. Azt mondja, közöttetek lesz, sőt bennetek lakik. És továbbiakban, mindjárt befejezem, a továbbiakban pedig ugyanezt még nagyobb nyomatékkal elmondja. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Mi ez a kis idő? Hát az a 2,5 nap, amíg a sírban volt. A világ nem látta meg őt. Csak a tanítványok. De ti is élni fogtok, mert meglátták az élő Jézust. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám is. Én is szeretni fogom őt. És kijelentem neki magamat. Na hát ez a mi kiváltságunk. Ha szeretjük az Úr Jézust, akkor megtesszük, amit ő elvár tőlem. Akkor meg fogom látogatni az idős testvért, akkor lesz időm arra, hogy vigyem az evangéliumot, akkor szorongatja a szívemet a krisztusi szeretet, hogy mások is megismerhessék a mi Úrunk evangéliumát. És higgyétek el, hogy ez egy boldog élet. Gondoljatok az Isten szeretetébe élni, milyen drága dolog. Én abban élek, én tudom. Amikor 46 évesen az Úr megújította a szívemet, olyan öröm és boldogság volt bennem, a feleségem mondta, te még álmodba is énekelsz. Így van, mert ő álmába is eleget ad. Ez boldog élet, higgyétek el. Csak ez a boldog élet. Aztán a boldog embernek van, boldog házassága, és az egész élet a boldog lesz. Mert az Isten szeretetében élni maga a boldogság. Ez a paradicsom. Ebből estünk ki. Hát nem boldogok azok a kisbabák, akik éppen az édesanyjukba kapaszkodnak. Boldogok, mert a helyükön vannak. És te is akkor kerülsz a helyedre, amikor már az Úré vagy. És aztán azt mondja az egyik Júdás, hogy hát miért nem a világnak jelentett ki magadat? Az Úr Jézus úgy tűnik, mintha nem válaszolna erre a kérdésre. Dehogy nem válaszol. Azt mondja, aki szeret engem. Hát a világ nem szerette őt, megölte. A világ ma is megöli az Úr Jézust. Leszámolnak vele. Levetették Németországból az iskolákból a keresztet. Olyan dolgokat tesznek Krisztus ellen ebbe a mai úgynevezett modern Európába. Gyűlölik az Úr Jézust. Ezért nem is válaszol erre a kérdésre. A világ nem kaphatja meg az Úr lelkét. A világ nem kaphat Krisztusról kijelentést. Csak azok, akik megalázkodnak, akik segítségül hívják az Úr nevét. Mindenki megtérhetne, ha akarnak. És aztán most megint rólunk beszél, és azt mondja, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyája, aki elküldött. Nem tudom, felfogtátok-e, mit mondott az Úr Jézus. Hogy elmegyünk ahhoz, aki szereti őt, aki megtartja a parancsolatait, elmegyünk és szállást készítünk magunknak nála. Mi ez a többes szám? Az Atya, Fiú és a Szentlélek. Mert testvérek, az Atyát nem lehet elválasztani a Fiútól. Mondta az Úr Jézus, aki engem lát, látja az Atyát. Az Atya én bennem viszi véghez a cselekedeteit. A Szentléleket nem lehet elválasztani az Atyától és a Fiútól. Tehát a Szentlélek a szívedbe költözik, akkor a szívedbe költözött az Úr Jézus Krisztus, és a szívedbe költözött az Atya. Veled van az Úr, gondolj bele! Hát ebből estünk ki, ezt veszítettük el, ezt kapjuk vissza, újra Isten gyermekei lehetünk, drága dolog. És higgyétek el, hogy lehetséges ez? Ugye leírtam, most felolvasom, Luther a hitágazat magyarázatában leírja, a Hiszek egy harmadik hitágazatának magyarázatában, hogy juthat egy ember hitre. Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által. Ő világosított meg ajándékaival, ő szentelt meg és tartott meg az egy igaz hitben, ahogyan a Földön élő egész egyházát elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, Jézus Krisztusnál megtartja, vagy egy igaz hívben. Hát így működik ez. Záródik az áramkör, és te benne vagy ebben az isteni körben, és akkor üdvözültél, örök életed van, boldog ember vagy. Hát kellene szebb evangélium. Ez a mi evangéliumunk, erről szól. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért a szeretetért, hogy te az életedet se kímélted, az életedet is odaadtad kínos halállal, hogy nekem, nekünk életünk legyen. Áldunk ezért a szeretetedért, Uram. Bocsáss meg, hogy mi már olyan nagyon tudjuk ezeket a dolgokat, de engedd meg, hogy szív szerint meg is élhessük a lélek által, tudjunk téged igazán imádni, a lélek által, hogy tudjunk úgy imádkozni, ahogy kell, mert a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Áldunk, Úr Jézus, hogy te is ott az Atya jobbján, a dicsőséges hatalmadban kész vagy meghallgatni a tiédet. Add, hogy élni tudjunk az imádság adta jogunkkal, a gyermek jogával, hogy hittel merjünk kérni tőled, és tudjunk élni szeretetben, hogy tudjunk téged imádni, és betölteni azt a drága küldetést, amelyet tőled kaptunk. Uram, könyörülj rajtunk a te népeden, ezekben a zavaros lelkiértelemben, túlságosan is zavaros időkben. Tartsd meg a mi életünket, lelkünket magadnál. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.